Sziasztok, ez az Autóbutik, az InStyleMan.hu-nak a podcastje, járművekről és életről. Itt van velem a stúdióban Draskovics András, Perkó Rudolf, én pedig Zomborácz Iván vagyok. Az első témánk, ami egyből el is tér a szlogenünktől, mi szerint járművekről és életről, hiszen ez most nagyjából a halálról szól. Az elmúlt időszakban, mintha megszaporodtak volna a balesetes hírek, és ezek közül is egy kiemelkedő volt az M1-en a homokviharban bekövetkezett baleset, amiben ugye 36 autó volt érintett, ezek közül elég sok kiégett, illetve 36 autó és 5 teherautó, amitől igazán durva volt. Az egy kisebb csoda, hogy ha jól tudom, akkor mindössze egyetlen halálos áldozatot követelt a rengeteg sérült mellett. És ugye ennek kapcsán azért elég sok cikk született, és körülbelül mindenkit felelőssé tettek valamilyen szinten, kezdve a közlekedőktől, kezdve az útfenntartótól.
Nagyon hamar volt olyan vélemény, hogy mivel volt villanyautó az ütközött autók között, ezért amiatt gyulladt ki a többi autó is. Igen, az útfenntartó hibája az egyből jött. Aztán hát volt az a vélemény, hogy egyszerűen lassítani kellett volna meg betartani a követési távolságokat, de nem tudom ti, hogy vagytok vele, azért ez szerintem a videókat visszanézve nem volt olyan extrém kicsi követési távolság, amennyivel mentek egymás mögött. Ez egy nagyon váratlan helyzet volt, hogy egyszer csak ez a por fal megjelent előttük.
Igen, ezt én is ilyen szinten csak megerősíteni tudom. Én ebben nem is, tehát én a legelején is ezt gondoltam, hogy nem érdemes belemenni első körben, hogy ki a felelős, mert ha nincsen direkt deskemes felvétel, ami egyébként úgy nagyjából van, ha jól tudom,
az egyik kamion,
igen, de az ugye gyakorlatilag csak a végkifejlett már, ahol már állnak az autók, és ő gyakorlatilag lassítás nélkül belemegy. Tehát mivel a legelejét amúgy nem látjuk így, ez a felelősség dolog, igen, az útfenntartó, tehát ez a része, ezt lehet kapirgálni, de én tényleg onnan indulnék ki, hogy a közlekedési kultúra, hogy egyszerűen megyünk, és még a követési távolságot, ha betartjuk, ha nem, akkor is egyszerűen csak megyünk. Tehát hogy ez egy a felvételek alapján is azért egy aránylag látható dolog volt ez a homok sztori. Tehát nem az volt, hogy megjelent, azt azért úgy magad előtt szerintem legalábbis így képeket meg felvételeket látva azért úgy lehetett nagyjából látni, hogy úgy belemész valamibe, amin keresztül úgy nem látsz annyira.
De várjál, ugyanez vonatkozik akkor az éjszakai vezetés részen, ott sem látsz el a legtöbb esetben a féktávon te túlra.
Azért alapesetben szerintem picit jobban, de mondjuk egy ködös helyzetben igen, tehát hasonló.
Itt ugye sokan az útkezelőnek a felelősséget firtatták, és akkor utána Szlovákiában, amikor volt hasonlót, lezártak egy utat.
Igen, ezt olvastam
is. De ennek ugye szerintem ez azért egy hibás megközelítés, mert hogyha gyakorlattá válik az, hogy az úton van bármilyen zavaró dolog, és lezárnak autópályákat, az egy iszonyatosan rossz tendencia lesz, hogyha a közútkezelő ezentúl mindenre azt reagálja, hogy hopp, leesett egy kis hó, akkor lezárjuk az autópályát. Hopp,
persze,
van egy kis köd.
Sem.
Ez igen. Abszolút egy olyan dolog, ami szerintem a lehető legrosszabb irány. A másik meg az, hogyha már egy autóba, képzeljünk el egy nem autópályás balesetet, te megállsz, a mögötted lévő beléd jön. Ott a mögötted lévő a hibás, mert nem tartotta be a követési távolságot. Viszont aki belemegy a te beléd jövőbe, ott már neki nem kellett azzal kalkulálnia, hogy nem lesz meg a féktáv. Tehát innentől kezdve abban a 40 autós sorban technikailag a második volt az, aki egyedül hibázott, mert az autópályán ugye nem elvárható az, hogy te arra készüljél folyamatosan, hogy hirtelen meg kell állnod satúfékkel, mert az autópálya arról szól, hogy megállni is tilos, menned kell. Persze. Nem lassíthatsz le feleslegesen, és a homokvihar most ott egy csík, én nagyon el tudom képzelni, hogy az embereknek a jelentős része, aki utólag azt mondja, hogy itt a közlekedési morál, mint hogy te előjöttél vele, ott van egy szakasz, amit nem látsz be, de nem elvárható, hogy te arra számíts, hogy ott egy kőfalba fogsz ütközni.
Az egyértelmű, tehát most aki 25-ként belemegy, úgyhogy egyébként mondjuk tényleg a homokon túl nem látszott semmi, neki nyilván ez nem felróható tényleg, mert ott nem lehet mit csinálni nagyjából, főleg aki nem tudom, beszorult oda konkrétan a 10.-15. autóként is, nem tudsz jobbra-balra sem erre menni, mert áll egy fal konkrétan, még ha látod, akkor se tudsz ugye nagyon hova menni, tehát ott az tényleg nem felróható, de hogy azért az elején hogy alakult ki, ugye nyilván ez lehet, hogy egy tök szerencsétlen egyfékezésből valaki a legelején befékez is ilyesmi, tehát hogy én ezért ezt a részét...
Igen, tehát hogyha mindenki keresztül ment volna rajta normál igen, tempóban, csak... akkor ott nem történik tehát, meg.
Igen.
Tehát lehet, hogy ott az hibázott, aki megálltott.
Szerintem ez kicsit olyan, mint amikor leesik a nagy eső, és valaki úgy dönt, hogy nem mer tovább menni, úgyhogy megáll az autópálya leálló sávjában, vagy akár nagyon-nagyon lelassít a szélső sávba. Sokkal veszélyesebb, mint kicsit visszavett tempóval haladni tovább, de hogy ez egy új helyzet volt, szóval én felmentem kicsit magamban azokat is, akik az elején mentek a sornak, mert nem vagyunk hozzászokva.
Igen, tehát ezért, én is ezért gondolom, hogy itt nagyon, tehát így lehet, hogy ez valójában sose fog kiderülni, hogy ténylegesen mi volt a gond. Én egy kis példát tudnék most így aránylag közvetlen az életemből hozni. Múlt héten voltam Finnországban északon, Lapföldön. Más téma kapcsán majd még erről beszélhetünk, de ott konkrétan ugye csak jeges havas utak vannak, tehát konstans télen folyamatosan jég van az úton, hó van az úton. Egyrészt ugye nyilván szöges gumival is közlekednek, az nyilván alapból egy picit más, de most is, amikor ott voltunk, egyik éjszaka leesett egy, nem tudom, 30-40 centi hó, így ránézésre, jó, biztos nem volt annyi, de érzetre tényleg, tehát itthon egyszer nincs annyi hó télen, ott meg ez egy ilyen rutin dolog volt, és még reggel is, amikor mentünk ki ott az ilyen jeges pályára, ahol autóztunk, akkor is szakadt a hó, tényleg nem lehetett kb. Semmit látni, és mindenki ilyen, nem tudom, 30 méteres, 40 méteres követési távolsággal, és nem lassan, tehát ugyanúgy a 100-as sebességkorlátozásnál 95%-al ment mindenki, csak baromi nagy követési távolsággal, és napi szinten így közlekednek az emberek, és extrém, tehát ez itthon egy olyan extrém helyzet lenne, ami tényleg, tehát az ilyen, nem tudom, mint amikor volt, hogy maradjon az autójában, mert ugye márciusban leesett a hó, és szálljon át,
amikor kifogyott az üzemanyag, igen.
Amikor leszakadt ugye egy nagyobb hó, nyilván az tényleg egy extrém helyzet volt, meg mi nem is, tehát olyan szinten nem is kell, hogy felkészült legyen egy magyar autós valószínűleg, csak ott, mivel ez egy rutinszerű dolog, mégis tud működni. Nyilván itt a váratlan faktor az, ami a nagyon nagy különbség, de mégis azt azért érdekes volt látni, hogy ott olyan helyzetben közlekednek simán az emberek, ami itthon így nehezen elképzelhető.
Itt a követési távolság kapcsán van ez a felhívás, hogy tartsa meg a két nyilat, ez megvan nektek?
Igen.
Szerintem az a legjobb, én azt szeretem a legjobban, abszolút. Mert annyira érthető, hogy ha még azt veszük, hogy a nyílhoz legközelebb állsz, és az előtted menő a következő nyílhoz legközelebb áll, még akkor is marad egy olyan egészséges távolság, ami tök biztonságosá teszi.
A követési távolságnak az a csapdája, hogy a távolság miatt méterben gondolkozunk, ami azért hülyeség, mert az 30-nál, 40-nél és 140-nél egészen más, az egy időalapú dolog, és azt mondják a bölcsek, hogy ez a 3 másodperc az a szabály, és a másodpercet meg úgy kell mérni, hogy 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, ez az amerikai bankrabló módszer.
Igen.
És ilyenkor az egy tök egyszerű dolog, hogy kinézel egy fát, ott elmegy, megszámolod, hogy 1, 2, 3, nagy amerikai folyó, és amikor odaérsz, akkor tudod, hogy az egy alapvetően megfelelő követési távolság lesz.
Nekem ami ezzel a bajom szokott lenni, én hát M7-esen közlekedek viszonylag sokat, hogyha tényleg nem túl nagy, ott csak épp olyan egészséges követési távolságot tart az ember.
Letolnak, hogy
mindig van valaki, aki úgy dönt, hogy ő oda még befér.
Igen. Tehát én nekem egyébként, én tényleg innen eredeztetném ezt az egészet, hogy ez a közlekedési kultúra. Nekem azért alapvetően nem olyan nagyon rég van jogosítványom, 5-6 éve, és az elején, amikor elkezdtem vezetni, akkor én is autópályán ez a menni kell tényleg, tehát nagyon ez volt a mentalitás, mert ezt láttam, nem azt mondom, hogy nem tudom, szüleimtől, de hogyha megy az ember az autópályán, akkor ezt látja. És annó több cikk van nyilván ilyesmi témában, de olvastam egy ilyen cikket, hogy tényleg egyszerűen belföldön mondjuk, hogyha közlekedik az ember, mennyit lehet nyerni tényleg akár a 130-al, a 150-nel, tehát hogy olyan minimális különbségek vannak tényleg, tehát az 5-10 percek.
Azt hiszem, az van kiírva a Székesfehérvárra menet, hogy Nagykanizsáig 6 percet nyer az igen, ember, tehát, hogyha 160-nal megy, vagy valami
egyszerűen ilyesmi. Olyan szinten nem éri meg, hogy én azóta, én még 130-al se szoktam közlekedni például a saját autóimmal, amiknek nincsen, nem tudom, 6. fokozat, hogy 1500-on forogjon 130-nál, tehát nem is komfortos, meg egyszerűen nincs is értelme, csak aztán meg nyilván akkor beleesik abba az ember, hogy az a legrosszabb. Tehát a 110-120 ugye az a legrosszabb, mert gyorsabb vagy a kamionoknál, de a belső sávban meg egyből letolnak. Igen. Tehát, hogy ilyen szempontból a legrosszabb. amúgy meg tényleg nincs értelme országon belül. Nyilván akkor tudom, a területi képviselő, meg aki Münchenben heti háromszor, meg a nem tudom, ott nyilván számít jobban, de az átlag, tehát a nagyon nagy százalék az autósoknak, ez nem releváns szerintem, hogy mennyit nyerhetsz azzal, hogy nyomod neki tényleg 150-160-nal mondjuk az autópályán.
Én ilyen nagyon klasszik 130 és 135 között menő szoktam lenni, de ahol két sávos csak az M7-es, ott van a 140-es sáv, meg a 100-as.
Igen.
Szóval,
igen,
vagy inkább igen. Az a 140-es a sokszor inkább igen. 150-es.
Igen.
És amúgy azt vettem magamon észre, hogy amikor megszületett a kisfiam 5 évvel ezelőtt, akkor relatíve keveset fogyasztott az autó. És én ennek nagyon örültem, és ahogy telt az idő, egy ilyen bőliterrel megugrott a fogyasztás, és kerestem a megoldást a téli gumiban, a nyári gumiban, a valami biztos nem stimmel, aztán rájöttem, hogy egyszerűen csak én megyek gyorsabban, és az pont egy literes különbséget jelentett, hogy a 110-120-ról visszaálltam a 130-140-re.
Ként a visszatérve még egy utolsó gondolat erejéig az M1-es balesetre, ott van még egy nagyon érdekes aspektusa az ügynek, a biztosítás. Ugye ott összetört nagyon sok autó, és ilyenkor alapvetően az lenne, hogy amíg meg nem állapítják a felelőst, addig nem fizet a biztosító, hiszen nem tudja, hogy melyik biztosítónak kinek kell fizetnie. És itt ugye hoztak egy olyan döntést, hogy előre fizetnek összeget, és ha kiderül, hogy te mégis hibás voltál, akkor vissza kell fizetned azt, tehát egy kvázi meghitelezik neked, hogy vétlen fél voltál.
Ez azt hiszem úgy van, hogy ilyenkor nem is a biztosító fizeti ki, hanem a Mabis az alapból.
De igen, ezt ugye én is olvastam több helyen, meg nem tudtam, hogy van ez az ilyen katasztrófás alap erre, vagy szóval, hogy egy ilyen megállapodás, hogy akkor ilyenkor ezt ebbe a kategóriába esik is. És akkor így, de hogy nekem az merült fel, hogy oké, hogy ez van, de hogy akkor mindenki konkrétan, aki ott a balesetben volt, vétlennek minősül is, a kötelez, mint hogyha nem tudom, neked jöttek volna, és a másik sofőrnek a kötelezője ugyanúgy a teljes károdat, vagy ami megállapított károdat kifizeti, tehát hogy...
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és mivel nem vagyok biztos, hogy szakember nem mennék bele, itt valószínűleg egyébként arra tippelek, hogy egy megosztott felelősséget fognak szétdobni, amiben annyit mond, hogy mondjuk 50%-át fizeti a te károdnak, de a többit azt be kell nyelned. Tehát, hogy egy ilyet fognak kihozni, amennyire én a biztosítókat ismerem.
Meg mire jutnak oda, hogy valójában kárértékeket megállapítanak, szerintem addigra lehet, hogy már a felelősséget is meg tudják mondani, hogy terhele egy valakit, vagy meg kell osztani.
Világos, igen, csak igen, mondjuk valakit az 50% se fog annyira boldogítani, de nyilván kaszkóval az
a 100% sem boldogít.
Igen.
Én ugye most kellett autót cserélnem baleset miatt, és ugye nagyon sokáig hülyének néztem azokat, akik egy ilyen összecsapódott kocsisorban bárhol voltak, és azt gondoltam, hogy ez mind hülye. És az történt, hogy előttem megálltak, én megálltam mögötte, a mögöttem érkező beletolt az előttem lévőbe, és bele is belementek hátulról, és még egyszer beletoltak, és az autóm az gazdasági totálkár lett a végére, és elismerte a felelősségét. De egyébként az volt például a szerencse, hogy ebben az esetben, hogyha én belemegyek az előttem lévőbe, és úgy jön belém a mögöttem lévő, akkor már én hibás igen, lettem igen, volna. Igen. És az volt a szerencsém, hogy ez egy forgalmas úton, az Üllői úton történt, pont egy térfigyelő kamera alatt. Kiértek nagyon gyorsan a rendőrök, lekérték a kamera képét, és az megerősítette az én verziómat, hogy én megtudtam.
De ott helyben? Konkrétan?
Ott helyben. Helyben.
Ez tök jó.
Megállapították, kiosztották a felelősöket, akit el kellett vinni, azt elvitték a mentők, de még a mentőből aláírta gyorsan a kéksárgákat, én azt lejelentettem, másnap föltöltöttem a nyomtatványokat, 2 hétre rá kijött a kárfelmérő, és aztán utaltak egy olyan összeget, amit a becsületes neppertől megkérdeztem, hogy szerinte, hogy szálltam ki a sztoriból, és azt mondta, zombikám, jól.
és ezután még a roncs a tied marad, ugye?
Roncs azóta egyébként már újra rója az utakat, mert egy barátomnak eladtam azon az értéken, amit megállapítottak roncsértéknek, és elvitte, kirángatta, kijavította, kicserélte a hűtőt, meg amit
mondjuk el, hogy nem lett rommá törve az autó,
Ugye az volt, hogy ránézésre 2 lámpa, hűtő, klímahűtő, motorháztető, meg a sallangok ott elől, hátul meg a vonóhorog az nagyon sokat felfogott, viszont a zárhíd, a csomagtartó lemez meg úgy meggyűrődött, akkor azt mondja, hogy a hátsó ajtómentod rosszul csukódott, elállt a benzintank betöltőnek a fedele, és akkor ezen a ponton úgy döntöttem, hogy ezt lehet, hogy meg lehet csinálni, lehet, hogy meg tudjuk, de én azért két gyereket ebben nem vinnék innentől már napi szinten, meg abba az autóba, amit kölcsön kaptam, abba beleszerettem. És pont eladó is volt, úgyhogy ez innentől kezdve már adta magát. De hogy ők azt mondják, hogy ebből ügyesen szálltam így ki, és egyébként nem is volt rossz élményem a biztosítóval, de maga az a macera, hogyha nincs ott egy autó, amit kb. Így eléd tesznek, olyanra vágytál azért, és így tetszik is, akkor utána elkezdeni a keresgélést, meg egy jó műszaki állapotú volt az autóm, tehát nemrég volt vezérléscsereje, kilométerben kevés volt, szóval nagyon, nagyon alaposan volt szervizelve mindig is, és akkor az úgy fáj, mert nem fogsz találni olyan autót, aminek újkorából Excelben van vezetve az összes kiadása.
Persze.
És
maga az élmény amúgy a csattanás az mennyire volt durva neked?
Nyílt légzsák, nem nyílt
légzsák. Nem pukkant légzsák, nekem azért balesetes múltam van, tehát motorral azért elég sokat taknyoltam, meg szenvedtem balesetet, és okoztam balesetet az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben. Azokhoz képest ez egy nagyon nyugis dolog, hogy nem nyomod be egy autónak a záoszlopát mondjuk a válladdal. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy nyugis, és nem tragédia, mert egyedül voltam a kocsiban, az is sokat számít, hogy nincs melletted más.
Nekem egy ilyen elég komoly balesetem volt korábban. 21-22 évesek lehettünk, és lementünk bulizni egy barátunkkal a Balaton Soundra, és hajnaltájt jöttünk ki, pont elment a vonat, ott átsorogtunk, mi legyen, hogy legyen, jönnénk vissza Budapestre, és akkor leintettünk egy autót, amiben egy ember ült, hogy nem Budapestre megy-e véletlenül, nem tudna elvinni, és gyanúsnak kellett volna lenni, azt válaszolta a lány, hogy de tök szívesen elviszlek titeket, mert úgysem szoktam autópályán vezetni, és akkor legalább fenntartjátok a figyelmemet. Látszott a lányon, hogy nem buliszta végig az éjszakát, szóval nyugodt szívvel ültünk be mellé, és akkor mentünk. Hát szerintem olyan Székesfehérvár előtt aludhattunk el. Mindketten be voltunk kötve hátul, ez egy Honda Jazz volt, a lány meg elől ült, és a Budakeszi lehajtónál a 14-es kilométernél az elmesélés szerint ébredt arra a barátom, aki mellettem ült, hogy én üvöltök, mert hogy az történt, hogy sofőrünk elaludt, és ráhúzta a szarakorlátra az autót, ami elkezdett pörögni, és akkor a fenekével belecsattantunk, aztán az orrával, aztán megint a fenekével, és megint az orrával. Szerencsére senkinek nem lett semmi baja, de azóta azt tanácsolom mindenkinek, hogy inkább ne üljön be olyan mellé, akinek nem biztos a vezetési tudásába. Talán a Zsókának, a barátomnak a válla kicsit megrándult, de hogy itt tényleg semmi ütődés, egy agyrázkódás, minden ilyesmi nélkül megúsztuk, és akkor ott egy másik kedves autós mondta, hogy akkor ő meg szívesen hazavisz minket, mert látja, hogy innen nehezebben jutunk már tovább.
És akkor ő is elaludt még azon a 15 kilométeren.
Amúgy az elalvás, ez nekem a legnagyobb pár, én egyszer egy kicsit bebólintottam, és semmi nem történt, csak éreztem, hogy megy le az autó az útról, akkor ilyen 19-20 éves voltam, és akkor mondtam a barátaimnak, na jó, akkor most félreállunk, elkezdtem enni, energiaitalt inni, kólát inni, stb., nem kávézom, és akkor megfogadtam, hogy többet ilyen átbulizott éjszaka után nem egy-két óra alvással nem indulok el.
Igen. Nekem egyébként érdekes, mert bármikor beülök az autóba, tényleg nulla alvással, hullafáradtan is, nem szoktam nyilván így gyakran, de hogyha ilyen van, egyszerűen beülök, és amíg ki nem szállok, teljes fókusz. Tehát, hogy soha egy ezred másodpercre nem volt olyan, nem azért mondom, hogy milyen ügyes vagyok, csak ezt észrevettem, hogy valahogy ott akkor valami kattan, és egyszerűen nem, tehát hogy tényleg bármilyen fáradt lehetek, nem szokott ez felmerülni, de ez igen, tehát sajnos ugye nagyon sok balesetnek az oka.
És akkor még egy picit balesetezzünk, mielőtt kellemesebb témákra térünk. Ugye mostanában szintén uralta a média teret a fővárosban történő balesetek száma, amikben az történt, hogy autós gázolt olyan gyalogost, aki olyan helyen volt, ahol a gyalogosnak lennie kell. Tehát egyfelől volt nemrég az Üllői úton a BMW-s, aki felugratott a járdára, és elütött egy embert, aki túlélte. Volt a Hungárián a 27 éves fiatalember, aki reggel a Járda-szigeten kötött ki, és volt az ittas olasz úriember, aki a 32-esek terén a villamos megállóban várakozó lányt talán halálra gázolta.
Nem vagy, tudom.
De, igen,
de hogy ott is igen. volt egy ilyen tragédia, és ilyenkor azért mindig hát azért ott volt a Fradinak a játékos, a Carlos Auski, vagy Aski, vagy valami hasonló.
Én ebben nem fogok tudni segíteni.
Akit ugye a River Plate-től igazoltak le. A River Plate az a két Buenos Aires-i nagy csapatból, az egyik ugye a Boca Juniors, ami a népcsapata, és a River Plate pedig a,
az elit csapat.
Az elit, tehát a jobbmódúabb embereknek is az a kisebb csapat, de a Boca ott, kb. Mi nálunk a Fradi. De mindegy, a Riverből érkezett a Fradiba, de hát ő csak egy fát javított meg, de ő is bevallottan ittas volt, és ugye erre merült fel az opció, hogy hát akkor Budapest 30-as tábla, és rommá kamerázva, mert ez megoldás. Ez megoldás?
Én alapvetően a belvárossal kapcsolatban egy szélsőséges álláspontot képviselek. Szerintem a belvárosból kifelé kéne az autózást szorítani. Én azt gondolom, hogy belvárosnak én azt hívom, ami a kiskörúton belül van. Szóval, hogy ott minimalizáljuk az autózást, és ez ilyen értelemben felülírja ezt a megoldást. Én nem vagyok ellene amúgy a letáblázásnak, van, ahogy tök értelmetlen persze. Szóval nem tudom, a Szentendrei úton kifelé, vagy a Váci úton kifelé ne legyen 30-as tábla, mert nem életszerű, hogy az emberek annyival mennének. Ja,
erről nincs is szó.
Igen.
Tehát, hogy...
Úgyhogy...
Ez hát a romák... hogy alá tenne már egy jó kis éjszakai gyorsulási versenynek?
Igen, vagy egyből meg lennének a felvételek, hogy kiért be előbb.
Igen.
Szélfotó.
Igen.
A vesztes fizet.
Igen. Én is egyébként alapvetően ezen az állásponton vagyok, tehát a belvárosban az, hogy most éppen milyen a sebességkorlátozás, olyan szempontból nagyjából irreleváns is, hogy amúgy se lehet gyorsabban közlekedni, bár most, tehát ugye alapvetően először ez az olasz úriemberrel jött föl ez a kamerázós sztori, nem? Azzal indult most el, hogy...
Fú, a időrendben nem tudom tenni.
Szerintem az őket. Volt most a kirobbantója az egésznek. Onnan indult el ez, hogy akkor be kéne kamerázni. Most a 30-as az ugye korábban is volt erről szó, nem tudom, hogy, tehát az időrendet én sem tudom, de hogy én úgy emlékszem, hogy most ez a becsapódós villamos megállós sztorival indult el igazán, hogy akkor teljes kamerarendszer kéne. Ugye az a probléma, hogy mit segít egy ittas...
erős autóban ülő emberen.
Igen, tehát hogy sajnos most ott ez nem segít. Egyébként én még a komoly kamerarendszer ellen sem vagyok feltétlenül. Most nyilván ez a, hogy mondjam, tehát hogy az embert mennyire figyelik meg ilyesmit, tehát ugye ez nyilván a másik oldalon ott van, de alapvetően nem ismerem mélyen a statisztikákat, hogy ahol egyébként csináltak ilyet, tudom, hogy olvastam, hogy akkor a New Yorkban, tehát amiket ugye lehetett a média magyar sajtóban is átjött, hogy hol van ilyesmi példa, hogy mondjuk nagyon komoly kamerarendszer van városokban, ott is ilyen picit megosztó a statisztika, tehát hogy igenis, meg amúgy nem is, tehát hogy javít is, de tehát nézőpont kérdése, hogy valójában mennyit.
Hát ez a Churchill-i elf, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítottam.
Igen, tehát hogy nagyon, nagyon mélyen kell ezt nézni, meg érteni is kell hozzá, hogy ezt tényleg lehessen rendesen értelmezni valószínűleg, de az tény, hogy egy belvárosban nem kéne, hogy emberek úgy halljanak meg balesetben, hogy konkrétan olyan helyen vannak, ahol egyébként lehetnének mondjuk. Tehát sima autóbalesetben se, de mondjuk azért abból nincs is sok, mondjuk a belvárosban nem
ott
tudom
nehéz
azért.
Nehéz halálos autóbalesetet
szenvedni. De azért lehet, tehát szerintem volt, én emlékszem azért az elmúlt években is volt ilyen, de nyilván nem, tehát az nem annyira. Tényleg megint az, hogy ez nagyon ilyen általánosítás, meg a nem tudom, közhelyek pufogtatása, de a magyar közlekedési kultúrával az a baj, hogy nem, tehát ott nem a kamera feltétlenül szerintem, ami még ezzel javít, de lehet, hogy javíthat, viszont alapvetően tényleg az nem
lehet most normális. Most másodjára jössz elő, hogy a magyar közlekedési kultúra szerintem egyáltalán nem tragikus az itthoni helyzet. Ezt lehet dramatizálni, de ezek, amiket most felsoroltam közelmúltból balesetek, ezek olyan viszmajor, hogyha rosszul van valaki az autóban, mondjuk egy agyvérzés vagy infarktus, az nem azon múlik, hogy felelőtlen.
Nem is feltétlenül lesz, hanem egyszerűen, tehát ez teljesen az ilyen szubjektív tapasztalat, hogy nem tudom, én szoktam Budáról a 11. kerületből mondjuk Szentendre vagy ilyesmi irányba menni, átmegyek keresztül a városon, és többször van olyan helyzet, hogy konkrétan balesetbe tudnék kerülni, hogyha ha nem figyelnék milyen. Tehát, hogy egyszerűen főleg az elmúlt egy-két évben, így a Covid után nekem egy ilyen személyes tapasztalás ez, hogy egyszerűen nem is az, hogy feltétlenül statisztikában megugrottak a balesetek, ezt nem tudom, de hogy így érzésre tényleg annyira agresszívek az emberek, meg annyira van egy ilyen hangulat nekem, és lehet, hogy ez full szubjektív, de lehet, hogy nem is ez a valós statisztika, de nekem ez az érzés is, nem a balesetek miatt feltétlenül.
Én csak egy ilyet akartam ráfűzni még, hogy korábban egy barátom kinélt Portugáliában, és amikor meglátogattam, akkor nagyon rácsodálkoztam, hogy baromi gyorsan mennek az emberek. Ő Portóban élt, nem tudom, az ország többi részén is igaz ez, és akkor mondta ott az ő szállásadója, hogy hát igen, itt sokkal gyorsabban vezetünk, meg lehet inni egy-két pohárral, de hogy ez így tök oké, ezt így mindenki tudja, megszokta, és hogy ez itt így működik, és neki fejbe mennyire át kell állnia, amikor hazajön Magyarországra, hogy itt kicsit lassabb, viszont sokkal kiélezettebbek a helyzetek.
Igen, tehát én se gondolom egyébként, hogy főleg a sebességet azért nem gondolom, hogy az, ami a mindennek a mutatója, mert Németországban autópályán a statisztikák nem azt mutatják, hogy a korlátlan szakaszokon annyival drámaian rosszabb lenne a helyzet. Tehát önmagában biztos, hogy nem a sebesség, ami a fő veszélyfaktor. Nyilván nem lehet kizárni azt sem, de...
Szerintem, ahol a sebesség viszont egy reális cél, hogy csökkentve legyen, azok a települések, amik mondjuk a Balaton mellett vannak, és... hogyha valaki az egyik végéről a másikra megy a Balatonnak, vagy mondhatnánk bármelyik olyan területet, amivel párhuzamosan megy autópálya vagy autóút, de lent megy a falvak között, akkor nem veszi el azért 50-re, vagy 40-re, vagy 30-ra, és ott azért kiugranak a biciklisek, kigurul a labda, stb. Szóval, hogy ott szerintem sokkal relevánsabb lenne egy ilyen kamerarendszeres letáblázott szakasz, mint mondjuk Budapest belvárosában.
Hogyha nem a gyorshajtás a veszélyforrás, akkor mi? Az épített tuning autók? Az veszélyes vajon? Mert ugye ez is egy olyan dolog, van állítólag egy boszorkány üldözés itthon a tuning autók irányából, mondjuk most volt nemrég az AMTS, nem tudom, hogy ott utána azért a közlekedés felügyelet hát begyűjtötte
már a rendszámokat. Már évek óta trélerrel közlekedik oda mindenki szerintem, de volt egy év, igen, amikor még mindenki lábon vitte az autókat, és úgy is tervezte elhozni, ez nem mindenkinek sikerült akkor.
Picit utána olvastam annak, hogy volt-e olyan, amikor a tuning autónak a tuningsága, a masszív ültetés, vagy akármi volt a balesetnek a bizonyítható oka, és nem találtam. Egy híres tuning autós baleset van, az talán 2-3 éve, vagy lehet, hogy régebben történt, amikor Makó mellett egy nem tudom milyen, csak az volt, hogy tuning autóval történt egy baleset, ott egy kocsmából hazafelé tartottak, és nem az autó tulajdonosa, hanem egy olyan ember vezette, aki nem ivott, és ott egyébként a beszámolók szerint az volt, hogy túltolta. Tehát, hogy feleslegesen gyorsan ment az egyébként valószínűleg erős autóval, és ebből lett egy nagyon csúnya baleset, de ott sem egyértelmű, hogy azért volt visszavezet, mert annak a járműnek a műszaki tulajdonságai meg voltak változtatva.
Én itt azt gondolom, minden szentnek egy kicsit maga felé hajlik a keze. Én azt mondom, hogy nem tenném ilyen nehézzé a tuningnak a legalizálását. Most is létezik, most is működik, vannak rá megoldások, de még mindig elég nagy a szürke zóna, és egy csomó minden van, amit nem lehet utólag olyan könnyen lepapírozni, és mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt készült autók, és műszaki paramétereikben pedig jobbak, mint amilyenek a gyárból kiérkezve voltak.
Minden tudnán ezt mondja, hogy hát az a futómű, ami éppen kúszik éppen, mint egy kígyó, tehát az úgy meg van csinálva jobb, mint a gyári. Tehát
de akkor azt mondanám, hogy akkor legyen erre egy megoldás, hogy ezt bizonyítani lehessen. És akkor aki nem él vele, az már viselje ennek a következményeit, de hát erre kéne valamilyen apparátus.
Abszolút, tehát ez a szürke zóna szerintem, ez a jó kifejezés erre, hogy egyébként valóban szerintem nagyon sok mindent lehet legálisan csinálni itthon, de akkor megint az, hogy valójában az hogy lesz legális, nem biztos, hogy teljesen legális úton lesz legális, mert milyen kiskapukon tolja át az ember. Tehát, hogy ez így ilyen szinten nincs is értelme erről szerintem addig beszélni, amíg nincsen ennek valami kerete, mert jelenleg...
Valaha tényleg az, volt hogy... illegális épített járművetek?
Igen.
Minimálisan. De
Én rábíztam egy tuning mesterre az első T3-as Volkswagenemet azzal a kéréssel, hogy a papírozási részét is ő intézze, de visszakaptam az autót megépítve ugyanazokkal a papírokkal.
De mi volt építve rajta?
Ez egy szívó 1.6-os dízel autó volt, és egy 1.9 turbó dízelt csináltak belőle, ráadásul nagyobb adagolóval, nagyobb turbóval, más kipufogóval. Amúgy nem jól, szóval ez volt nekem az igazán nagy bajom vele, és utána ezt úgy adtam el ezt az autót, hogy mondtam, hogy hát van ez a probléma, és hogy én ezzel már nem szeretnék foglalkozni, és jó pár évvel később megkerestek a rendőrségtől, hogy egy eredetiségvizsgán megbukott az autó, és hogy mit tudok róla, elmeséltem ezt a történetet, és hát eléggé jót szórakoztak a rendőrök is rajta, hogy most ezért ülünk itt, mert annak idején 1.6-osban 1.9-est csinálva, és röhögtek rajta, mondták, hogy de hát ez neked többbe került, mint amennyit ért az autó, mondtam, hogy igen.
De mi bukott meg, hogy a motorszámmal volt probléma?
Nem, egy sokkal későbbi tulajdonos úgy döntött, hogy ő visszaalakítja 1.6-osra, és visszacserélte a motort, de ugye az eredeti már nem volt, meg egy másik 1.6-osra, és annak viszont nem volt motorszáma, mert elkorradált a...
Jó, de egyébként erre voltam kíváncsi, hogy külön akkor a motorszámmal volt egyébként.
Igen, de nem azzal a motorral,
de ami... Ez a motorszámos dolog, ez már mindennek a tényleg a legnagyobb vicce, hogy nem tudom, rengeteg EU-s országban, ugye nem is hivatalos...
Nem egyedi azonosító.
Nem egyedi azonosító, és tényleg, tehát, hogy konkrétan akár mondjuk egyébként öreg autóknál, vagy idősebb autóknál is simán lehetne ezzel modernizálni, de most arról nem is beszélve, hogy ugye egy korabeli, tehát egy megegyező motort se tudsz, hogyha nincsen rendesen rajta a szám, és nem tudod bizonyítani, hogy honnan szerezted, stb. Tehát, hogy ez már tényleg az a kategória, ami magyarázhatatlan, hogy erre miért nincsen egy normális megoldás.
Van olyan barátom, aki úgy vesz autót, hogy mielőtt elvinni átiratni, a savas szivacsot rajta hagyja a motorszámon, akkor ott átmegy, ugye szigorítottan, bevezetik, hogy nem olvasható, és akkor onnantól kezdve már szabadon tud ennek a csereberével játszani, és nagyon szereti az AFS
Persze, számú autókat. Persze, ezeket mind ismerjük, ugye ezeket a kis kapukat, de hogy tényleg miért így kell ezeket a rendszereket működtetni, hogy oké, hogy el lehet ezeken a farvizeken szépen mozogni, és lehet így működni, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem lehet így élni, csak miért kell így élni, hogy ilyen elemekkel kell foglalkozni. Tehát hogy nekem ez az, ami nem világos, és ez nekem... nyilván akkor még nagyon messzire ki lehetne, nem csak a tuning témára, rengeteg mindenre ki lehetne ezt terjeszteni, de tehát hogy nekem sokszor ebből már elegem van, hogy oké, megoldjuk, tehát ugye ez Magyarországon vagyunk, megoldjuk, csak miért kell mindig megoldani?
Nekem a legutóbbi T3-as kis buszon vásárlásánál akadt az a problémám, hogy elvittem eredetiségvizsgára, és mondták, hogy hát ez bukott. És mondom, hogy miért? Hát mert látszik, hogy bele van köszörülve a motorszámba. És akkor elkezdődött egy ilyen veszőfutásom. Ugye nem tudtam átiratni az autót, ezért folyamatosan új biztosítást kötöttem rá, hogy majd átiratom. És eközben pedig felkértem egy igazságügyi szakértőt, hogy segítsen ebben a helyzetben, és végül ilyen nagyon-nagyon jó fej volt, és nem is emlékszem, mert én pár 10 000 forintos költség volt elkészíteni, de hát az autóval közben járni az nem volt a legideálisabb állapot, és az lett a vége, hogy ő azt támadta meg az indoklásában, hogy ilyet nem állíthatnak, hogy be lett köszörülve, mert olvasható a motorszám minden karakteres tímmel, úgyhogy ez hülyeség, szóval nincs sérülés magán a motorszámon. és el is fogadták ezt az indoklást, viszont azt is mondta, hogy ez nem egy gyári beütése a számnak, és akkor beszéltem a Szepes Gáborral, ő a Bogaras Klubnak a vezetője, és ő is megnézte a számot, és mondta, hogy látszik, hogy nem gyári, de attól még ott vannak a karakterek és stimmelnek, korábbi eredetiségvizsgákon is így ment át az autó, és arra jutottunk, hogy valószínűleg ezt valami kisebb szerviz ütötte be egy motorcsere alkalmával, de senki nem fogja tudni bizonyítani, nincs róla papír, 30 éves autók, úgyhogy ez inkább csak a kellemetlen hozza magával.
Kedvenc átépítés vonalon nekem egy szívfájdalmam van, ami engem speciál nem érint, mert nincs ilyenem, de a restomod autóknak a vegzálása, hiszen az tuning autónak minősül, tehát ugye a restomod az az a kvázi veterán, ami jobb, mint amilyen volt. És itt ugye összeér az OT-val. Ugye az OT-nak azt mondják, hogy az ugye a múlt megőrzése, ezért ez társadalmi hasznossága van, illetve nagyon keveset mennek ezek, hiszen múzeális dolgok, tehát ezért cserébe adunk előnyöket. Ilyen ugye az adómentesség, a regisztrációs díj hiánya, a... mi van még?
Kedvezményes biztosítás.
Kedvezményes, az 5 évente elég műszakíztatni, a nem mentesül nagyon sok minden alól, mint hogy nem kell környezetvédelmi normákat betartania, nem kell tudni a biztonsági előírásokat, nem kell eljel alkatrészekbe, illetve van egy csomó olyan ügymenet, ami hát mondjuk úgy, hogy a szürke zónát erősíti, ilyen az, hogy papírok nélkül lehet forgalomba helyezni, elfogadják azt, hogyha innen-onnan származó darabokból van összeépítve.
Az innen-onnan azt nem szeretik egyébként, pont, hogy ott kezdődnek a problémák, hogy akkor bizonyítsd, hogy ez az eredeti-e, meg abból, tehát hogy ugyanabból a korból, meg ilyesmit, tehát pont, hogy ott indul
de
meg.
De pont az, hogy ez sem igaz, mert baromi sok OT-s autót látunk, ami vissza van öregítve régebbi lámpával, stb. Tehát ott a sportszakmai megítélése meg csomószor esetleges.
És persze, de nincs, én nem azt mondom, hogy ezzel gond van, hogyha valami nem eredeti, csak megint az, hogy nincs tisztázva, hogy papíron ugye mindennek tökéletesnek kell lenni, aztán valójában meg...
Hát van benne egy nagyon nagy szubjektív megítélés, tehát hogy ami szerintem nem baj, hogyha bizonyos hatóságoknak van mozgástere.
Az abszolút nem, csak hivatalosan nincs, és ez megint az, hogy az egyedi ott éppen valaki mit kapott a zsebébe, vagy éppen kinek a haverja.
Vagy jó fej volt egyszerűen.
Vagy azzal, de egyébként azzal sincs baj, csak akkor utána meg, amikor valaki megbukik a
másik állomáson,
99,9%-os autójával, és utána azt mondja, hogy de láttam, hogy ezen meg azon nem eredeti, nem úgy néz ki, és akkor tehát ez megint a...
Mi is láttunk, és én láttam olyan autót, ami OT-s volt, de egy 30 évvel későbbi BMW motor volt benne. Tehát, hogy vannak ezek a szürke zónák, míg hogyha lenne restomod rendszám, ami nem OT, hanem lenne RT, akármicsoda.
Ez talán a piros rendszám az osztrákoknál.
Én ezt
ilyen hobbi autó
tudom.
De hogy, kategória.
Hogy ott ugye, csak azt nem tudom, hogy ebben mi fér bele.
De ezt föl kéne ugyanúgy paraméterezni, hiszen a restomodnál akkor az ugyanazt tudná, mint a veterán, hiszen csomó dolog nem teljesíti a most elvártakat. Azért cserébe, mert megidézi a múltat, megidézi, keveset megy, garantáltan keveset megy, és mondjuk akkor ezért mondjuk a hot rod kultúrát, vagy különböző érdekességeket nem kéne perifériátra tenni, és egyébként meg nem fájna senkinek, és igen, kéne egy terület, amin az ezt minősítőknek van egy mozgástere, ahogyan ez egyébként az OT-nál is megvan. És olyan amúgy kevés
volt
autóról van
volt
szó, hogy senkinek
autó,
nem tűnne fel.
Ami hát a mi értelmezésünkben restomodnak számít, de hogy azt például korhű tuningként fogadtatták el végül a hatósággal, és OT-s rendszámot kapott. De ez rengeteg munka, meg a dokumentáció megmutatni, hogy ilyen volt, ez tényleg az, mindenből ugye származási papírok, úgyhogy ez egy nagyon rögös út.
Igen, hát szerintem alapvetően erre egy rendes keretrendszert nagyon nehéz lenne tényleg felépíteni. Amikor látjuk, hogy egy alapszintű problémára sem lehet, akkor egy ilyen kategóriára az végképp nagyon messzinek tűnik szerintem.
De lehet, hogy pont azért lenne könnyű, mert hogy nekünk egy nagyon fontos téma, de valljuk be, nagy tömegeket persze. Azért annyira nem érint, és azt mondani, hogy akkor ez egy ilyen kicsit rugalmas kis barak, ahol meg lehet oldani a dolgokat. Jól.
Tök jó lenne, mert egyébként szerintem nagyon-nagyon jók a restomodok, tehát én alapvetően nagyon-nagyon kedvelem, ha igényesen van megcsinálva. Nyilván ugye ez megint egy nagyon szubjektív rész, de igen, én nehezen látom mondjuk, hogy tehát ez már szerintem a többedik szintje lenne annak, ahol vagy ahová el kéne jutni, és a komplexitása miatt én ezzel látom, de szuper lenne amúgy, ha lenne erre valami. Egyébként szerintem önmagában erre, tehát ez tényleg nagyon szűk ahhoz, hogy erre legyen valami külön rendszám, vagy ilyesmi, de itt a hobbi autós, tényleg nem gyakran használt autókra valami átfogóbb és rugalmasabb dolog, az nagyon jó lenne, ha jól tudom, van Nyugat-Európában olyan ország, ahol ezt könnyebben lehet, tehát hogy tényleg nem tartod egész, nem is az, hogy forgalomban tartod, nem tartod forgalomban, de hogy ilyen jóval rugalmasabban.
Összeszedtem négy országot, ahol jó ilyenekkel bingizni. Uh-huh. Egyik ugye Anglia, ahol például, nem tudom, 40 vagy 60 évnél régebbi járműre nem is kell műszaki, mert megnézték a statisztikákat, és hogy ezek a régi járművek, motorok, autók, ezek nem igazán okoznak balesetet.
Mert ami megmaradt, az már rendben van a lapon.
Igen. Akkor ezeket ne szivassuk, mert nagyon pici a bukási arány, igen. Akkor ezt engedjük el. Akkor Franciaország, ahol, ha jól tudom, nincs is
ott műszaki. Ott klasszikus műszaki vizsga nincsen, így van.
És ott neked van is valami komád, akinek van valami nagyon durva épített Porsche-ja. És
nem az épített, volt egy másik Porsche-ja, ami pont francia papírokkal rendelkezett, és mondta, hogy maradnak is a francia papírok itthon ideglenes rendszámmal, használta, még megvolt neki, mert mondta, hogy az is egy érték, hogy francia papírjai vannak.
Hát én találkoztam olyan épített motorkerékpárral, ami Franciaországból érkezett, ott készítették el, és utolsó darabig nem volt rajta kb. Semmi gyári, viszont annyira iszonyatosan jól megvolt, annyira egyben volt, meg olyan minőségű munka volt, és egyébként úgy papírozták, hogy a Franciaországban nem kellett hozzá semmi, de német meg volt minden, úgyhogy Németországba is forgalomba lehet helyezni, a tulajdonos megvette, hazahozta, és azzal a dokumentációval itthon mindent be is tudott iratni. Egyébként akkor még nagyon jó annak, aki Ausztráliában épít, mert ott ugye annyira messze van mindentől, hogy ott bármi belefér. Tehát ott forgalomba lehet helyezni egy Merlin V12-nek a hengereiből épített 4500 köbcentis V2-es motorkerékpárt, mert ott valami belefér, és Új-Zéland is, ha jól tudom, akkor egy viszonylag szabad világ ilyenből, de hát ezeknek jót tesz a távolság, már mint az, hogy távol vannak minden más ország közlekedésétől.
Meg hát jó sok V8-as motoruk van, és szeretnének kitartani emellett.
Igen, igen. De egyébként az egy jó megközelítés szerintem, hogy statisztika. Tehát, hogy tényleg mennyi balesetet okoznak ezek az idősebb járművek, alapból mennyit mennek, tehát marginális, összehasonlíthatatlan egy normál forgalomban lévő autóval. És biztos, hogy van még erre még egy KSH-nak is van statisztikája, hogy milyen korú autó egyrészt mennyit fut, másrészt mennyi balesetet okoz, és ebből láthatóan akkor hát nyugatibb országokban ezt le is vonják a konzekvenciát, hogy ezek szerint akkor nem érdemes nagyon ezzel bonyolítani, mert körülbelül marginális az, ami problémát okoznak ezek az nem is az, hogy átépítés, vagy akár átépítés, akár ezeknek egyáltalán a működése. Tehát az, hogy egy veterán autó működik, az a forgalomban egyszerűen irreleváns, mert annyira keveset jelenik meg, tehát annyira keveset fut.
De például az, hogy egy egykörös fékrendszerrel szerelt autó később létezett kétkörös fékrendszerrel, de akkor már nem kapna OT-vizsgát, hogyha upgrade-elné valaki, ezeken én biztos, hogy sokat könnyítenék, mert ezek tök egyértelműen a biztonságot segítik elő.
Mondtad, hogy az új autók drágulása az magával hozza a hobbi autók drágulását, tehát nem is olyan meglepő, hogy a hobbi autók azért olyan keveset futnak. Mennyi drágult kell mondjuk a hobbi autózás az elmúlt 5 évben?
Biztos van erre különböző ilyen külföldi, ilyen klasszikus autós oldalaknak statisztikája, de szerintem itthonról nézve is jelentősen, tehát nyilván megvannak az ilyen hypolt típusok azoknak folyamatosan, ahol ugye hirdetések.
Mi számít hypolt hobbi autónak?
Hát szerintem ez mindenhol más, vagy vannak a globálisan hypolt típusok, és akkor mondjuk Magyarországon vannak az ilyen specifikusabbak, ami valamiért nekünk.
De mondjál már egy konkrét példát, hogy tudjam, hogy a hypolt.
Volkswagen Bogár, Fiat 500, Volkswagen T1, T2, most már a T3 is.
Gondolom a
léghűtéses Porsche, abszolút.
Bár az most igen, az már inkább szerintem az már nem ilyen nagyon meredeken, tehát az most nem a csúcs, az pár éve volt inkább.
A Mustangok, bár az nálunk kevésbé releváns, de azért az külföldön abszolút
globálisan
megvan.
Globálisan az ilyen japán belpiacos autók, az elmebeteg, tehát az nem normális ott árban, amik mennek, szinte minden ilyen minimálisan is speciális belpiacos autó, az teljesen el van szállva. Azért itthon...
Régi Mercedesek, azok
igen,
abszolút...
Itthon ez az ilyen 123-as, 124-es Mercedes.
Most a 124 az nagyon beindult, igen, meg igen, főleg igen. A 190-es,
igen,
ugye 190-es, a Baby Benz.
És igen, azok nagyon értékesek.
Szerintem indokolatlanul drága lett most, de...
Hát itt szerintem alapvetően nyilván ezek Nyugat-Európában is, főleg Németországban kedvelt típusok, de arányaiban messze nem annyira, tehát ott nincs, tehát nyilván ott is a szépek azok drágák, de valahogy itthon arányaiban ezek magasabb áron vannak szerintem.
Hát mert... sokkal szebbek, mint kint.
Nyilván, igen, de hogy nem tényleg ez a szerintem ez a rendszerváltás előtt, tehát ez a...
A vágyottás.
Igen, és emiatt valahogy ez még inkább, de most ezzel önmagában egyébként nem is feltétlenül van szerintem probléma, nyilván ez hozza azt, hogy a sokkal rosszabb állapotú autók is irányosan magas áron.
Trabant,
igen.
Az nagyon fölment, de hát az
igen.
Várható is volt.
Abszolút, igen.
Viszont nálunk például a régi eszkortok, amikkel az angolok ralisztak, az nálunk nem annyira jelentő.
Nem, hát nem, mert nem volt belőle nagyon szerintem az azért.
Ami viszont nagyon specifikum, az a Zsiguli szerintem.
Igen,
hogy az...
igen. Az abszolút, tehát az talán... Hát lehet, hogy igen, tehát mondjuk ilyen Ukrajnában, meg ahol sok volt, még ott azért van kultusza, de egyébként megkockáztatom, hogy az nagyjából itthon a világon talán a legpopulárisabb.
És a románok rápörögtek a régi Dacia-kra?
Szerintem nem annyira egyébként.
Jó kis resztomód, meg custom, meg
én van egy román srác, egy román youtuber, ilyen autós videókat készít, és ő csinált párszor ilyen régebbi Dacia-król, és nem láttam úgy, hogy ilyen megőrülnének érte. Tehát nem az, mint itthon pár éve, hogyha egy valamilyen zsigulis anyagot csináltál, akkor arra megőrültek az emberek. Most már lehet, hogy nem, de hogy nem tudom, ezt meg kéne kérdezni valakit, aki jobban képbe van ott.
Volt itthon is egy kétajtós Dacia, ez a Sport.
Igen, igen, igen.
Az a nagyon furcsa szerzet, és arra emlékszem, hogy azért nagyon sokan lelkesedtek, hogy az mennyire.
Szerintem jó pofa egyébként, tehát hobbi autóként amúgy semmi baj nincs szerintem egy Dacia-val.
Én nagyon belelátom a Renault-t.
Igen,
szóval
igen.
Nekünk nem volt a családban, nincsenek hozzá kapcsolódóan rossz emlékek arról, hogy esett szét.
Persze.
Úgyhogy...
És ezt az iszonyatosan elszálló hobbiautózást te meg tudtad hekkelni. Ezzel hencegtél nekünk itt adás előtt, hogy te beszerezted az olcsó hobbiautót, amit úgy terveztük, hogy ki fogunk barkópázni, és itt volt nálad egy katalógus,
igen.
Amit szóval a stúdióban a házigazdánk addig pakolászott, amíg fel nem fordított, és meg nem láttuk.
Igen.
Én nem vagyok benne, hogy biztos, hogy jól láttam-e. Rudi, te jól láttad, ugye?
Én jól láttam,
ez
igen.
Ez egy olyan autó, ami mind a kettőnknek volt?
Így van, most már mind a háromunknak.
Ezt nem tudtam. Igen, tehát
mit vettél?
Ez egy ős, első évjáratos Renault Twingo. Illetve nem
92?
Legelső. Nem, 92-ben jelent meg. 92-ben azt hiszem elkezdték a gyártást évvégén, de akkor még nem mentek ki a tulajdonosokhoz, tehát hivatalosan forgalomban 93 óta vannak, és ez egy 94 legelei autó.
Az enyém is az volt.
Na, ez tök jó.
És a tiéd önmagában... az egy modern autó volt.
Enyém az valami, nem tudom, 2000 vagy az.
Ja, hát az már, egyébként használni azokat a legjobb, de klasszikus státuszban azért az még nem.
Akkor viszont ráköthettünk volna úgyis a Dacia-ra, hogy akkor ez egy Dacia motoros Twingo.
Igen,
hogy...
igen, tulajdonképpen igen, ez az ős.
Nyolcszelepes
láncos, igen. És hát ugye ez önmagában nem egyértelmű, hogy egy hobbi autó, vagy hogy egy klasszikus autó, de szerintem észszerű áron még ilyesmiket lehet most venni.
Turkálhatok a zsebedben?
Hogy mennyibe kerül? 65 ezer forint.
Patika, vagy el van?
Nem,
az én kérdésem, hogy milyen a teteje?
Az egy nagyon nagy probléma, hogy nem. Sajnos nem a vászontető, viszont... Hát, akkor bocsánat, most már.
Addig, míg te keresgéled...
Lehet,
te...
hogy nem tudom, hogy a
nekem is ez volt
mennyire,
a legnagyobb fájdalmam.
De hogy üvegtető vagy telítető?
Nem, itt még nem
volt üvegtető, itt ugye ez a tető volt, a vászontető lett volna opciónak. Sajnos nincs benne, egyébként baromi ritka volt a korai daraboknál, tehát nagyon-nagyon ritka volt, én úgy tudom, és hát ilyen magyar piacon nem is tudom, hogy először lehetett rendelni, mert hogy itt van amúgy egy magyar árlista 93. szeptemberében, amikor megkezdték a forgalmazást, 995 ezer forintba került a gépkocsi, és csak ez az egy változat
akkor
volt.
Akkor tetemes volt az értékvesztés, hogyha most 65-ért megkaptad inflációval korrigálva,
az beszélek az állapotáról, vagy mesélek az állapotáról, csak azt akartam mutatni, hogy 995 ezer forint volt, és a csúcs safrán akkor 5 millió 600 ezer forint volt, tehát több mint 5 Twingo-t tudtál vásárolni, azért most egy ilyen alsó kategóriás autó 5-6 millió forint, nem? Tehát körülbelül egy Swift az, nem tudom most mennyi egy Swift, mert annak is már nagyon ment az ára, de
szerintem... Mondjuk 5 millió.
Hát kicsit több is szerintem már egyébként, de hogy azt nézed mondjuk, hát nem is tudom, mert nem, ez az, arra akartam felhúzni, hogy most nincs talán ekkora lyuk a belépő meg a csúcsmodell között, de simán. Tehát a 25 millió forintos ársával az meg ma már kényelmesen egy közé. Hát ez azért nem is egy felső kategóriás autó a 25 millió. Tehát
mi most a Renault-nak a legnagyobb autója?
Szerintem Espace. Ez az új.
Ja, ez a nem, Ausztrál?
Az új, Ausztrál, igen, az új SUV. Hát az egy 20 körül biztos van.
Akkor, akkor azzal összevetve ez reális.
Igen, az reális, de mondjuk ez a 995 ezer forint, ez akkor azért nagyon jó ár volt. Tehát a Swift az nagyon picit volt szerintem 93-ban ennél olcsóbb, a belépő háromhengeres Swift, de ez összehasonlíthatatlan a két autó. Tehát nem, én imádom a Swiftet, de nagyon kultúrált ahhoz képest a Twingo, tehát sokkal komfortosabb, sokkal használhatóbb. Na de bocsánat, lényeg, hogy ez a szín.
Sárga?
Sárga, az indiai sárga, és full eredeti az autó, tehát mindenki zöld elem megvan benne, gyári dísztárcsák, ilyesmi, azért vettem meg, minimális rozsda van rajta, küszöböket kell cserélni, tehát az...
Sárvédők nem törzsennek, nem, pedig nem. Szokott
igen, ez nem, csak a azért, küszöb volt. Hogy... Ebben a koraiban a küszöb szokott
igen, ezekben a küszöb, igen. Az viszont meg sem isült, tehát hogy ezen is még eredeti, ami inkább egyébként pozitív, hogy nem volt még taknyolva. Megláttam a Hahun is ennyi pénzért egyszerűen nem tudtam ott hagyni, mert tényleg tök gyári, tehát hogy a fényezése is teljesen hibátlan, tehát hogy egy polír után nem kell vele semmit csinálni.
Amikor mondtad, hogy filléres hobbi autót vettél, akkor azt reméltem, hogy vettél egy Cinquecento Sportingot.
Fiat Pandára tippeltem.
Az már nem filléres.
Én ugye az már nem, de, az se, de egyébként egy Cinque Sporting se. Tehát az se
hát ilyen, az is ilyen 2-3 kiló, ugye?
Hát az a használhatatlan. Tehát az a rom persze. Hát, persze.
A Twingóval te mit fogsz hobbizni? Tehát abban az lesz a hobbi, hogy megtanulsz lakatolni rajta?
Jó, egyébként az nagyon jó lenne. Nincsen hely sajnos ehhez, de nem igazából én egy ilyen videósorozatot szeretnék ebből, hogy körülbelül ilyen 4-500 ezer forintból eljutni az OT-ra. Tehát, hogy OT-sztatni. Ami nem egyébként felesleges teljesen OT-sztatni, tehát, hogy nincs értelme. Én alapvetően most azt mondom, hogy jelenlegi rendszerben OT-sztatni akkor van értelme, hogyha kintről hoz az ember valamit is. Egyébként tök jó állapotban is meg lehet spórolni, mondjuk, mert nem tudom, egy 300 lóerő és V8-as akármit hoz az ember, ahol tényleg sok lenne a regisztrációs adó, és ezt meg lehet spórolni. Azon túl én azt mondom, hogy jelenlegi rendszerben körülbelül nincs értelme, hogyha egyébként még külön azért csinálja az ember, hogy tökéletesen oda megfeleljen, és nem az, hogy egyébként egy nagyon szép autója van, amit begurít, és kész. Plusz nekem, ami nagyon elvette most az OT-nak az igazi értelmét, hogy EU-s rendszám van. Tehát az új rendszámokkal nagyon, nekem nagyon, nagyon tönkre teszi az élményt, hogy egy ilyen 30 éves autó, tehát nem az EU zászlóval van természetesen semmi probléma, csak az új rendszám az nagyon nem illik rá, ez meg egy ős magyar autó természetesen, tehát a fóti kereskedésben adták el, és eredeti rendszám, ilyesmi.
Ős magyar autó, tehát akkor tarsolj lemez hátranyilazás, tehát nem tudsz belőle hátranyilazni, hiszen nincs meg
nincs,
a nyitótek.
És igen. Akkor nem akarsz beletenni fáldákot.
Nem, hát egyébként gondolkoztam rajta, mert a tetején pont van egy
átalakítás.
Igen, a tetején van egy kis lakhiba, tehát hogy a tetejét valószínűleg amúgy fújni kéne, és lehet, hogy olcsóbb belevágni egy tetőt.
Amúgy itt ugye a prospektusban mutattad, hogy ott vannak a különböző színű tetők,
igen.
A színesek azért elég ritkák, de igen. Feketéből sok van. Nekem egy zöld filléres. Volt, amit tartalékoltam elég sokáig, aha. Mert hogy egy T3-asba akartam berakni, amit aha. Majd az volt a terv, hogy zöldre fogok fényeztetni, aha. De aztán elengedtem, és piros Daninak, akinek zöld színű Suzuki Swiftje volt, szerintem te is ismered.
Igen.
Neki eladtam, de ha jól emlékszem, ő se építette be a Swiftbe.
A Twingo szerintem egy zseniális autó, tehát nagyon gratulálok a kiváló vételhez.
Köszönöm.
Ugye ez azt tudja, hogy nagyon pici külméretben baromi nagy belméret, rengeteg rafinált trükkel, hogy a kormány sem feléd néz, hanem picit kifele fordítva áll. a beltere iszonyatosan variálható, én két lakásfelújítást tudtam le Twingóval, de úgy, hogy 4 méter hosszú stafnifákat is szállítottam vele, a tetőn kilógatva.
Neked üvegtetős volt.
Igen, de volt úgy, hogy rogyásig raktam, mert nem tudom, egy körben elvittem vele 10 zsák sittet a kis erdőbe, nem a szeméttelepre. És tényleg mindent, egy komplett fürdőszobát elhoztunk benne zuhanykabinnal, fajanszal, védtartállyal, csempével, mindent. Tehát iszonyatosan brutál terhelést kapott, és az az autóm is egyébként még működik. Pedig az tényleg durva volt, amit kapott tőlünk, és egy barátom azóta is életben tartja, és hasonlóan
egyébként
használja.
Egyébként szerintem egy későbbi, tehát egy ilyen, sem tudom, mikor volt a nagyobb facelift, amikor már a 16 szelepes motor, meg légzsákos.
Hát ugye az 58 lovas 1.2-es motor a Clio-ból átjött, szerintem az ilyen 98 körül.
Igen, a körül, és utána már, egyébként akkor még nem volt az, hogy alapfelszereltségben jól, tehát itt légzsákokkal meg minden elérkezett, de ilyen 2001-2002-től szerintem, mert ott már ugye öreg volt az autó, és akkor belepakoltak csomó mindent, onnantól.
Bőrbe,
igen. Nissial, full felszerelt változat, igen. Szóval onnantól szerintem mai napig az egyik legjobb árértékarányú használt autó, mert ezek, tehát ez nem biztonságos, ez játszani tök jó, meg amúgy nyilván használható is, de hogy azért ilyet már nem vennék arra, hogy tényleg járkálni, mert tehát, ahhoz már egy picit kevés, viszont egy újabb, amiben tényleg van légzsák, normális hangrendszer, tehát hogy így összességében egy kulturált autó, és 3-400 ezer forintért tudsz venni.
Meg azok talán már 14-es kerekűek.
Igen.
És hát ami még mellette szól, hogy nagyon keveset fogyaszt, tehát nekem a 16 szelepes volt, és az egy városban is meg volt 5 literrel, és igen, nagyon olcsó volt hozzá az alkatrész. Tehát tényleg
nincsen nagyjából olcsóban üzemeltető.
Én 150-ért vettem a miénket, és az volt a koncepció, hogy 150-ből rakjuk rendbe, de abban már 2 új gumi is benne volt, szóval ez mikor volt, olyan 7 évvel ezelőtt, egy évig használtuk, és ha jól tudom, még azóta is pizzafutárkodnak vele.
Egyébként meg nagyon jó gyári kiegészítők vannak, van hátra szerelhető bicikli tartó, tetőcsomagtartó, tehát még így nagyon ki lehet maximalizálni vele az életet.
Nem, hát ez még az a korszak volt, amikor tényleg normális áron újonnan lehetett venni tömegeknek szánt autót. Tehát ez...
Erről mindig az jut eszembe, hogy innen nézve normális áron, de mindig meg kéne nézni, hogy az adott időben...
És lehet, hogy nem Magyarországról érdemes ezt valószínűleg, mert amúgy arányosan azt is el tudom képzelni, hogy az 1 millió forint átlagkeresethez képest rosszabb, mint ma egy 5 millió forint. Tehát ezt el tudom képzelni. De
viszont
mondjuk,
te így akkor dupla Twingo tulajdonos lettél.
Igen, mert nekem egy újabb RS van már a 2-esben, ami már a csúnya, tehát azt nagyon elrontották, de amúgy az is egy nagyon jó autó. Az egy jó kis autó, csak csúnya, tehát hogy ez aranyos, az meg csúnya, bár valószínűleg a nagy része az embereknek erre, és azt mondja, hogy inkább csúnya. De
akkor téged nem érhet a vád az, hogy az autóddal kompenzálni akarsz.
Nem, én nagyon szeretem a kis francia dobozautókat, meg bármilyen dobozautót, meg bármilyen francia autót, tehát hogy külön-külön is, de tényleg azért annó ez mondjuk Nyugat-Európában, tehát ugye Franciaországban adták el messze a legtöbbet, ott ez tényleg egy megfizethető autó volt, és nem, ez nem az ilyen, nem is tudom, ilyen mese, hanem tényleg, tehát rengeteget adtak el ezekből.
Meg ilyen fiatalok első autója, nyugdíjasok utolsó autója.
Igen. És én most így a hobbi autózásra visszakanyarod, de tényleg azt gondolom, hogy amúgy szerintem klasszikus lesz a Twingo. Hát kint amúgy Franciaországban szoktam nézegetni, ilyen 5-8 ezer euró közt van egy normálisan, tényleg szép, kevés kilométer. Nyilván lesz kettő hülye, aki kifizeti, de tehát, hogy amit én most 65 ezerért vettem, az ott kint nincsen 2000 euró alatt mondjuk, mert ott már így tekintenek rá.
És hogyha még kap egy korhű Gordini tuningot.
Igen.
Viszont a sportosságnak a szikrája sincs meg benne.
De nem is kell.
De hogy nem érdemes szerintem ebbe az irányba elindulni.
120 ezer kilométer van abban az autóban, amit vásároltam. És az
műszak is?
Nem, ez az, hogy nem. Tehát nyilván azért volt ilyen olcsó, de hát a lakatolás után amúgy, tehát semmi baja, konkrétan semmi baja az autónak. És forgalomtól elzárt magánúton kipróbálgattam egy párszor.
Külföldön.
Igen. Mexikóban. Egyszerűen hihetetlen, hogy komfortos. Tehát, hogy ma egy kis autó se tudja ezt, hogy persze, nem tudom, 100-nál megrántod a kormányt, akkor valószínűleg felborulna nagyon könnyen, de miért ránk, amúgy nem, tehát nem mész vele nyilván autópályán sokat, mert minek, de hogy egyébként arra, amire ki lett találva, arra viszont hihetetlen jó. És ezt én nagyon hiányolom, hogy oké, egy-két kis autó még van, de azok se kényelmesek, azok se arra mennek rá, hogy tényleg komfortos legyen, hanem nem. Szóval, hogy...
A Twingo amúgy nagyon kényelmes.
Szerintem, szóval, szerintem ez hihetetlen, hogy ezt annó így tudták, és hogy ma ez mennyire eltűnik, és alapvetően ez a kis kategória meg ugye teljesen, tehát ez nincs.
És Finnországban mit csináltál? Minek mentél oda?
Igen, ilyen Audis, hát azt nem mondom, hogy vezetés technikai tréning, mert ilyen alapvetően ügyfeleknek van ez, hogy vállalhatatlanul sok pénzért be tudnak fizetni. Itt is, ha jól értettem, úgy az volt a történet, hogy a magyar importőr kapott helyeket, hogy lehet ügyfeleket vinni, és valaki lemondta, és akkor sajtósokat meghívtak, hogy akkor nem tudom, az üres helyek ki legyenek töltve, de egyébként nagyon jó volt.
Tehát akkor ott mint delegált influencer vettél részt.
Nem tudom, hogy milyen formában, mert ez nem, hivatalosan nem volt deklarálva, de igen, tehát mint valamilyen anyagot készítő ember vettem ott részt, és egyébként tényleg érdekes tapasztalat volt, mert csomót lehetett autózni, ami ilyen eseményeken azért nem egyértelmű. Tehát egy sajtóeseményen külföldön van, hogy ugye nem tudom, 2 órát ül az ember az autóban, hogyha a reptérről, amíg a szállodáig eljut, és akkor utána ebből kell valami anyagot gyártani. Itt mivel, hogy ez alapvetően ügyfeleknek szólt, itt csomót lehetett rendesen menni. Instruktorral egy osztrák úr volt az instruktor, aki nem tudom hányszoros német rally bajnok, meg ilyen B-csoportos korszakban versenyzett, és a új-zélandi VRC-t, vagy hát akkor nem VRC-nek hívták, azt megnyerte, tehát hogy tudott vezetni az úr, és akkor ő csinált, hogy beült, rendesen, személyesen segített, ami azért tényleg nem olyan...
Befagyott tavasz csapatás volt?
Igen, az bocsánat, az kimaradt.
És hogy SUV-s vagy nem, teljes nem, paletta?
Nem, egy autó, RS4-es Audi volt, kombi RS4, úgyhogy az jó, igen. Én is, tehát féltem, hogy na az legyen, hogy valami nem tudom, Q8-as, vagy Q3, igen, de nem értelmes autóval, és tényleg jó tapasztalat volt, mert nyilván ugye szöges gumi, tehát van tapadás, tehát nem olyan, mint hogyha itt az ember rámenne a Balatonra, bár ugye azt tudjuk, hogy nem is annyira ajánlott. Tényleg itt tapadással, de közben, ha arról van szó, akkor meg nagyon könnyen nem tapadással lehetett autózni, és azt mondom, hogy tényleg így vezetéstechnikai szempontból is hasznos volt, mert alacsony sebességnél mégis nagyon kontrolláltan kell menni, hogyha nem akarsz a hófalba állni.
Egyébként ugye az van, hogy a szöges gumi a jéggel az olyan viszony, hogy alapvetően az autó kontrollálható, de olyan, mintha az autó 10-szer erősebb lenne, mert amint adsz egy kis gázt, akkor kiszámíthatóan és egyértelműen mozdul el.
Abszolút. Én is ezen gondolkoztam, hogy nagyon jó, hogy a 450 lóerős RS4-es Audikat adták oda, de hogy egyébként a Twingo, hogyha hátsó kerekes lett volna, szerintem azzal is ugyanilyen jól lehetett volna autózni. Nyilván egyébként nem, mert ott ennek okos, ilyen jó, rendes hátsó diffie van, ami tényleg kell. Tehát, hogy ilyen szempontból az nagy segítség, hogy nem valami nyitott diffis, sima hátsó kerekes autó, hanem rendesen modern, rendes technikával. Úgyhogy.
És ott volt nagy megfejtésed?
Nagy megfejtés nem. Egyébként olyasmi volt, amit magamtól is sokszor érzékeltem, hogy finomabban kell kezelni az autót, illetve én nem elég finoman kezelem. Tehát itt tényleg az, hogy ilyen finom kormánymozdulatokkal az instruktor úr mellett, ahogy mentem, tényleg ő ilyen ennyiket csinált, és végig egybefűzve az egész pályát. Én meg ugye össze-vissza folyamatosan ellenkormányozva, meg ilyesmi, és nem így lehet a leggyorsabban, meg nem is a legbiztonságosabban. Tehát, hogy ő amikor mellettem ült végig, ezt mondta, hogy finoman, mert egyszerűen ideges volt az autó. Tehát, hogy ezt én is éreztem, ő meg nyilván egyből az első méteren látta, hogy nem az van, hogy az autó pontosan azt csinálja, amit én szeretnék, hanem kicsit össze-vissza. Nyilván nem a hófalban álltunk meg minden kanyarban, de mégis egyszerűen volt egy ilyen ideges érzete. Tehát, hogy nyilván ez nagyon más helyzet, mert itt megvan arra az idő, hogy tényleg finoman akkor nagy években úgy forduljon az ember, most a közútra ezt egy az egyben nem lehet átültetni, de az, hogy egyébként a kormányt nem kell rángatni, a gázt nem kell padlógázzal, meg padlófékkel közlekedni, hanem kiegyensúlyozottan finoman, az érdekes volt, és az átültethető szerintem.
Egy barátom, ő magyar crossbajnok volt, aztán átült rallycross autóba, és ott is azt hiszem az első egy-két évében megnyert mindent, és ő mondta, hogy crossban is abban volt ügyes, amikor csúszóson kellett menni, és ugyanez van a rallycrossban is, mert ugye autóval zajlik, hogy ott nagyon finoman kell, kb. Hagyni kell, hogy az autó menjen, és csak cirógatni mindenét, és akkor lehet fölépíteni azt a tempót, amivel lehet nyerni. És akkor ezt te is alátámasztod.
Abszolút. Tehát itt is az volt, hogy ez volt mindig a fő mondat, hogy meg kell várni, hogy az autó megcsinálja azt, amit szeretnél. Tehát, hogy adsz neki egy kormánymozdulatot, akkor elkezd a hátuljával fordulni, ezt ki kell várni, és utána lehet bármit kezdeni. Ezt nagyon fel kellett építeni, hogy tényleg türelemből az ember, ne csak idegből, hogy akkor padlógáz is, majd nagy szög is, és akkor abból megoldja, mert nem ez lesz a legbiztonságosabb, meg stabilabb.
Tehát ezt akkor levonhatjuk, mint általános következtetést, hogy ne idegből vezess, se közúton, tényleg, se jégen, és akkor az biztonságos
lesz. Szerintem ez abszolút levonható, igen.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük. Még egy valami jutott eszembe itt a Twingo-s prospektus kapcsán, hogy a Twingo név, az tudjátok, miből rakódik össze? Twing is?
De amúgy ez nem kéne, mert a Twistből meg a Tangóból összejönnek.
Összejönne,
de hivatal, igen. Tehát a hivatal, most utána néztem én is, hogy nem mondjak hülyeséget a videóba is, és így.
Akkor most köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az Autobutik nevű podcastunk első része. A további részét megtaláljátok a podcast appokban, a YouTube-on, illetve az instyman.hu oldalon, és kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel, kövessetek, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.